Nyugtával dicsérd a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves hallgatók! Üdvözlünk titeket állandó szakértőinkkel, Radnai Károllyal.
Sziasztok!
És Boár Györgyel.
Sziasztok!
Én Horváth Dániel vagyok. Turbulens időszakot élünk, azt kell, hogy mondjam, rengeteg hírünk van mára. Remélem, hogy mind bele fog férni, de hát gyakorlatilag kihagyhatatlanok. Kis kulisszatitok, hogy itt az adások előtt mindig meg szoktuk beszélni, hogy ki maradjon a hír, meg mi legyen a sorrend. Hát ma nem volt könnyű dolgunk, mert semmit nem akarunk kihagyni, és rengeteg a hír, úgyhogy bele is vágunk. 2025-ös adóváltozásokkal kezdünk, ugye erről két hete, vagy hát a legutóbbi adásban már szót ejtettünk, akkor került társadalmi egyeztetésre az adócsomag, most már a parlament előtt van, a napokban valószínűleg el is fogadják, úgyhogy egy-két héten belül itt hatályos változások lesznek az adótörvényekben. De hát azért furcsa dolgok történnek, ugye itt volt egy társadalmi egyeztetés egy kb. 50 oldalas csomagról, most meg van egy 133 oldalas csomagunk.
Igen, de hát már előzetesen mi is mondtuk, hogy valószínűleg ez egy féloldalas csomag, belekerültek új elemek, illetve már a múltkori adásban is beszéltünk az Airbnb-ról, ami még egy ilyen kormány határozatban, meg egy NGM közleményben jelent csak meg, és aztán most azt beledolgozták ebbe az adócsomagba. Ez volt az egyik az, ami egy ilyen új elemként megjelent, de úgy, hogy egyébként nem lepődtünk meg rajta. Segítség, volt még valami egy...
Kiskereskedelmi különadóban a platform szolgáltatók adókötelezettsége, ez szerintem egy egészen érdekes megoldás.
Igen.
Gyakorlatilag adóalanyi körbe emelik a platform szolgáltatókat, holott nem ők a tényleges értékesítők ilyen esetekben. Ugye a webshopokról beszélünk, amikor...
Hát mi nem várunk a Vida csomaggal 2035-ig.
Igen. Miért meg vagyunk hamarabb?
Még ma.
De majd hallgatóknak és nézőknek majd elmagyarázzuk, mi ez a Vida csomag. Ahol továbbra is hiányérzetünk van, és... Ugye szolgálati közlemény, hogy ma volt az amerikai választás, ugye most derültek ki az eredmények, és hogyha nem kiállom el, akkor Donald Trump lesz a régi új elnök.
Az Egyesült Államok 45. és 47. elnök.
47. elnök, ilyen se volt meg, hogy volt már ilyen?
Volt, egyszer.
Volt már ilyen, egyszer, aki így újrázott.
100 éve.
Hát 100 évente kivétel erősíti a szabályt. Tehát ugye ez volt az utolsó kifogás, hogy miért nem jelent meg eddig a költségvetés, mert hogy vártuk az amerikai választásokat, és akkor eldönthetjük, hogy most háborús vagy béke költségvetése lesz, és akkor a béke költségvetése fog jönni. De hogy lényegében az fog történni valószínűleg, hogy most megismerjük a költségvetést, ahol megismerjük a bevételi oldalt, és ott majd ki fog derülni, hogy tényleg ennyi adóval terveznek, Vagy érkeznek különadók, és akkor meglátjuk azt, hogy mi érkezik decemberben még. Vagy még ehhez az adó, ez a törvényhez
módosítók.
Igen, az ígéretek nem szólnak további különadókról, sőt, adók számának a csökkentéséről beszélt a napokban újfent a pénzügyminiszter. Ugye ezt korábban az EU-nak is megígértük. Most látszik ilyen szándék, mert ugye a légitársaságok különadója megszűnik, a gyógyszergyártók extra profit adója megszűnik, a reklámadót egy újabb évre felfüggesztik, ez nem szűnik meg.
Ez a legjobb, ez a reklámadó. Ez már 10 éve, most már így mindig egy kicsit
ez a pallos,
Nem szüntetjük, de mindig egy kicsit.
Egy de egyébként ennek mi a célja?
Ja, tudom, mi volt, ami még bekerült, ez a lakás 5%-ára.
Igen, az 5-ös áfa, igen.
Ezt már megint meghosszabbították, amit szintén tudtunk, és akkor azt is beemelték most a törvénybe. Erről is beszéltünk már, hogy olyan jó lenne, hogy ezt valahogy egy permanens megoldanák, és nem az ingatlan árakat mindig befolyásolnák ezzel, hogy egy kicsit
most se sikerült teljesen megoldani.
Hát most is csak 2026. december 31-ig lesz az áfa törvény szövege szerint, ami azt jelenti, hogy addig megkötött szerződések bejelentett építkezésekre tud majd vonatkozni, de ha azt 2030 30-ig. Előtt átadják, akkor még lehet rá 5-ös lakásáfát alkalmazni.
Magyaráz már el nekem, tényleg, tehát 8 éve ezt így toljuk magunk előtt, ezt az 5%-os áfát, hogy ez egy ilyen...
Nem lehet elmagyarázni, szerintem.
Miért nem lehet ezt? De hogy vagy hát értem, hogy politikailag ez tök jó dolog, ezt mindig egy kicsit kitolni, és akkor ez az egész építőipar ettől függ, hogy most 5% vagy nem 5%, leállunk, nem állunk le.
Igen, tehát hogy egyébként olyan mozgásokat indít, de talán erről beszéltünk is, mert hogy olyan ösztönzőt ad ez, hogy ilyen kapkodással alakítja minden évben ezt a dolgot.
Én két témáról mindenképpen szeretnék beszélni, illetve hogyha ti elmondanátok a véleményeteket, az egyik az ilyen szakmai, a másik meg inkább egy ilyen problémás megélésem nekem ezzel az egésszel kapcsolatban, de legyen először a szakmai. Mit szóltok a különböző adónemeknek a valorizálásához? Ugye korábban illetékbe mi ezt nagyon dicsértük, ezt a megoldást, most viszont többen is kritizálják.
Hát könyvelők kritizálják, és hogy azt én megértem, hogy, hogy úgy egy kicsit nehéz betartani az adótörvényeket, hogy nem az van, hogy 46 forint, és akkor kiszámolom 46 forint, hanem hogy meg kell néznem, mennyi a KSH-nak a... De hogy ez úgy is az lesz, hogy ezeket ilyen vagy rendeleti, vagy valahogy, vagy valamilyen tájékoztatóba, akkor is ki fogja hirdetni a NAV, hogy akkor...
Ki fogjam?
Hogy akkor mihez tartás véget, akkor az 42 forint 30 fillér, tehát, hogy, és akkor ehhez meg is tök mindegy, hogy az most a törvényben van leírva, hogy a NAV tájékoztatóban, tehát lesz egy fix összeg, amihez majd igazodni kell. És azért az adótörvényekben már eddig is, tehát volt az illeték, de hogy de nagyon sok kedvezmény, meg kötelezettséget például a minimálbérhez, vagy a minimálbér valahányszorosához köt a jogszabály. És ott is ugyanez volt, hogy ezt a permanens évente mindig igazítok rajta a változtatást, ezt megoldotta azzal, hogy valami objektív referencia számra hivatkozik, és akkor az objektív referencia szám az egyszer változik, és akkor az összes törvény automatikusan ezt magáévá teszi, és nem kell minden évben külön ezért módosítani a jogszabályt. Hosszú távon szerintem könnyebb is az adókkal így tervezni, hogyha tudod, hogy egyébként 5% inflációra számítunk, akkor ezek az adók ennyivel fognak változni. Tehát, hogyha ha minden szépen is így maradna, akkor azt mondanám, hogy egyébként ez még kiszámíthatóbbá is teszi a rendszer.
De nem is precedens nélkül, hogy az építmény meg telekadó értéke is olyan, amit lehet valorizálni, de ugye ott jogszabálymódosításhoz van kötve, tehát az önkormányzat a rendeletében tudja emelgetni az adó mértéket olyan összegben.
Bocsánat, szabadat ne feled, tehát ott nekem az ott ellenmondás, hogy a fogyasztói kosárban, amit alapján az inflációt mérik, semmi ingatlan nincs. Tehát se az ingatlan árak, se az ingatlan bérleti díjaknak a változása nincsen benne. Tehát semmi közel mondjuk a telekadónak, meg az építményadónak az inflációhoz, mert az ingatlan árak...
Igen, ez is egy érdekes kérdés, hogy egyébként miért az infláció nyomja fel a gépjármű adót. Tehát az inflációs kosárban rengeteg minden benne van, most ez fogja a gépjármű adót 4%-kal megemelni, miköze a tejárának ehhez.
Igen. Viszont azt szeretnéd, hogy a nézők halljanak téged.
Miköze a tejárának ehhez?
Mereven néz a kamerába. Nekem igazából, tehát hogy igen, szerintem önmagában a koncepció az nem precedens nélkül, meg nem is feltétlenül kell rajta vitatkozni, hogy ez jó-e vagy nem, mert hogy miért ne használhatnánk ilyesmit. Szerintem ami érdekes az, hogy miért a júliusi inflációs indexet kell használni, tehát hogy miért pont azt.
Hát mert hogyha mondjuk az októberit kellene,
akkor nem lenne idő közölni.
Akkor ez a nehez, tehát hogy annak a, nem tudom mikor közli azt a KSH, nehezebb a jogszabályokra fölkészülni.
Értem csak, hogy most, tehát értem ezt a részét, nekem is ez jutott eszembe, hogy ezt lehet kommunikálni októberben kell, hogy közölje a NAV, ugye? Tehát októberben lehet kommunikálni, mert addigra talán végleges a júliusi, de hogy ez most biztos a megfelelő indexálást vagy valorizálást fogja hozni egy júliusi inflációs szám. Tehát, hogy...
hát most, ha az nem nagyon kiugró a többihez képest, hát az, akkor a januárhoz a július mégiscsak, mert hogy lehet, mert hogy júliusnál nem mehetünk tovább, mert nem tudja közölni a NAV. Ha előrébb megyünk, az meg távolabb van a tényleges adófizetés időpontjától. Tehát ha februárit nézem, akkor 11 hónappal később emelkedik.
Ami... Nincsen nagyon ellenérvem, csak nekem olyan fura. Tehát, hogy lehetne átlagolni az első 6 hónapot, vagy nem tudom, szóval, hogy olyan furának tűnik, hogy egy hónapnak az azonos időszakhoz mért inflációs indexét nézzük. Ez az egyik dolog. Másik, amivel nekem úgy személy szerint így jogászként bajom van, hogy így leválik az adómérték a jogszabályról, amit tudom, hogy te praktikusnak látsz, de hogy, és van is benne valami praktikum, de hogy igazából egy KSH adat és egy NAV-os közlés lesz a jogforrása az adó mértékének, holott törvényben van ez valahol szabályozva, vagy legalább rendeletben. Most nekem ez egy kicsit olyan fura. Tehát, hogy akkor milyen platformon teszem közzé, melyik lesz a hiteles, tehát akkor meg kell jelentetni, gondolom, közlönyben. Szóval, hogy
meg, nem hogy, tudom meg, olyan. Meg, hogy támadhatóvá válik-e? Bennem ez egy kérdés, hogy a KSH kiad egy közleményt az inflációról, és valaki azt mondja, hogy hát szerintem meg nem ennyi az infláció.
Hát igen, de tehát ugye a tőke jövedelmek után például a szó-szó maximalizálása csomó ideig az volt, hogy 150 ezer forint, aztán nem tudom, 300 ezer forint, aztán nem tudom. Tehát,
csak a minimálbér az izében van.
A minimálbér 24-szörösének a szó-szó tartalma lesz.
De az nincsen szabályozva valahol a minimálbér, valami nem. Jogszabályban. De hát, hogy van valami jogszabály, amiben megjelenített a KSH közlemény, vagy KSH adat, az nem egy jogszabály. Tehát nekem ennyi a aggályom, vagy, de nem is tudom rendesen megfogalmazni, hogy ezzel kapcsolatban mi a baj, inkább csak egy ilyen tudom, demokrácia deficitet, vagy nem tudom, ilyen jogalkotási deficitet.
De attól félsz, hogy valaki manipulálja a júliusi...
Nem, hát egyébként akár ez is lehetne, de most miért nem?
Milyen szép történet lenne egy kicsit. Manipulálja, hogy fél év múlva rájönnének, hogy jaj, rosszul számoltuk ki.
Júniusban 2%, augusztusban 2%, júliusban 8.
Tehát ön képzelje egy olyat, hogy egy árstopot elengedünk az adott hónapra, és pak, megvan az adóemelésünk, és ezt visszacsináljuk.
Igen.
De hogy, tehát nem feltételezek itt rossz szándékot e mögött, de hogy egy olyan sokkal puhábbá válik az, hogy hogyan szabályozzuk az adómértéket. Nekem ennyi a koncern.
Ami a hátránya annak, hogy tehát egy innentől kezdve egy kormány állandóan abban lesz érdekelt, hogy egy kicsit megnyomja az inflációt, mert az inflációval adót tud emelni, már csak ilyen mértékben is, és akkor a kiadásokat pedig...
Ja. Na jó, de hogy nézzük meg a másik oldalról, álljunk hozzá pozitívan. Ha csökken az infláció mértéke, akkor az adócsökkenést eredményez, nem? Vagy legalábbis?
Hát csökkenő adóemelést.
Vagy csökkenő adóemelést.
Azért, tehát negatív hogy... infláció az nem lesz szerintem, de is hát ettől nem félek.
Tényleg, mert hogy szól a jogszabály, ezt meg kéne nézni, hogy van-e bolond biztos.
Bennem ez merült fel, igen.
Akkor majd megváltoztatják.
Akkor majd megváltoztatják.
Ugye volt ez a késedelmi kamatnál is, amikor ugye az volt nagyon sokáig, hogy a jegybanki alapkamat kétszeres, aztán lement a jegybanki alap 1,5%-ra, és akkor kitalálták, hogy akkor inkább plusz 5%.
Igen. Tehát időben kell ébredni, csak arra hívnám fel a figyelmet, hogyha úgy alakulnak a folyamat.
Meg a jövedéki adónál is volt ez. Hogyha lefele mennek az olajárak, akkor megemeljük a jövedéki adót tételesen, hogy az áfát, a kieső áfát kompenzáljuk.
És akkor még egy utolsó nekem ehhez kapcsolódóan, hogy lehet az, de majd ugye Gyuri mindjárt megvilágítsa nekem, mert az adás előtt már megtette, hogy kb. 54 oldalas volt a társadalmi egyeztetésen lévő csomag, az, ami a parlament előtt van, az meg 133 oldalas. És most kb. Negyed órája azt elemezzük, hogy mi az, amiről nem volt a társadalmi egyeztetés. Ti azt elképzelhetőnek tartjátok, hogy ezek mind úgy kerültek be, hogy abban a 4 napos társadalmi egyeztetésben valaki javasolta? Hát, de máshogy meg hogy?
Én csak annyit mondtam, hogy az indokolás, a jogszabály indokolás az, ami megdobta ennyire ezt a csomagot, mert ugye a társadalmi egyeztetésre bocsátott anyagnak az indokolás az mindössze 3 sor volt.
Igazából inkább az a zavaró, hogy amikor például van egy ilyen bizottsági módosító, amikor a parlamenthez benyújtanak, azon tök jól lehet követni, hogy mit húznak ki, mit írnak be hozzá, és oda van írva az indoklás, hogy ezt azért cseréljük, mint amely. De amikor benyújtanak egy ilyen törvénymódosító javaslatot, olyankor azt csinálják, hogy a 5 paragrafus 3. bekezdésébe helyére ez kerül.
Ezt nem bogarászod.
Van benne egy vesző, egy szót kicserélnek, egy tomén, és el kell olvasnod az ekkora ilyen 40 soros bekezdést, és tehát, hogy
igen.
Nyilván mondhatják, és ettől lesz 133 oldal, mert hogy egyébként ennek a töredék a változás. Mondhatják azt, hogy nekik így egyszerű, mert akkor sokkal könnyebb kodifikálni, hogy akkor ezt kivesszük, ezt így egybe betesszük, de így mondjuk jogszabályt követni meg sokkal nehezebb.
Hát régen foglalkoztunk a benzinkutakkal, de most újfent róluk fogunk beszélgetni. Jövőre jelentősen növekedhet a benzinkutak adóterhe, az 1 liter üzemanyagra eső adóteher, ez több összetevő eredményezheti, mindazonáltal azért a mostani adócsomag is tartalmaz könnyítést is. Összességében valószínűleg az adóteher összességében csökkenni nem fog. Milyen hatással lehet ez a benzin árára?
Hát, hogy kinél nem fog. Tehát ugye a két változás van, és ugye a kiskutak hördültek fel nagyon. Ugye az egyik változás az, hogy elég meglepő módon bekerült az adócsomagba az, hogy január 1-től nem kell kiskereskedelmi külön adót fizetni az üzemanyag értékesítés után, ami jelen pillanatban, nem tudom, ilyen 3% nagyságrendileg.
Két rét van, 0 és 3.
És tehát, hogy akkor ennyivel olcsóbbá válik az üzemanyag, de bekerült egy elég furcsa adó elem, ez az EKR díj, ami ugye lényegében azt hivatott kiváltani, hogy aki, ugye az üzemanyag az egy káros energiafelhasználási mód, és vannak a zöld energiafelhasználási módok, és aki mondjuk beruház, és vagy energiát takarít meg, akkor az zöld, aki meg fosszilis energiát használ fel, az meg fizessen ilyen EKR díjat, és ezt az EKR díjat beleépítik az üzemanyag árába, vagy hát legalábbis azt mondják, hogy az üzemanyag kiskereskedőknek ez meg kell fizetni. Azt, hogy ők beépítik az árukba, és szerintem ez lesz, amiről érdekes beszélnünk, hogy az egy más kérdés, hogy ezt most beleépíti, vagy nem építi bele az árésébe, de hogy ezt neki meg kell fizetni. És ez akkor vagy emeli az árat, és akkor beépül az áfa alapjába, vagy csak egyszerűen ezt így betolja, mint egy adót. És ugye ez az EKRD, ami a bevezetésekor 2023-ban vezették be.
Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer, igen, tehát ez nem most kerül be, viszont szignifikánsan emelkedik a mérték.
Mert ugye ez akkor valami 1 forint volt, vagy 1,5.
És jövőre meg lesz 17.
Lesz 17, de föl fog menni 32-re.
Igen, egy évvel később.
És hogy amin kiakadtak most a kiskutak, az kettő dolog. Az egyiket azt hangosan mondják, a másikat azt meg egyre nem mondják, de hogy vagy valószínűleg ebből ered nekik a frusztrációjuk, hogy amit hangosan mondanak, az az, hogy a 23-as bevételeikhez, vagy a 23-as forgalmukhoz kötik. Tehát az liter, ami egy visszamenőleges jogalkotás, mert hogyha én most bezárom a benzinkutamat, akkor is be kell fizetnem. Tehát nem egy fillér üzemanyag bevételem sincsen, de ezt visszamenőlegesen be kell fizetni. Abban a szempontból nem visszamenőleges, hogy majd csak 2025-ben kell befizetni, de be kell fizetni.
Sőt, tök, mi van, ha azóta megszűnt?
Igen, hát tudom, de ez...
De ez sem precedens nélküli, mert ugye szerintem a banki különadók is így indultak, nem? Tehát, hogy két évvel nem. Korábbi mérleg főszeg.
Amióta nincs alkotmánybíróság, hemzsegünk ezektől. Tehát, hogy régen ilyet nem lehetett, aztán amit, vagy csak van alkotmánybíróságunk, csak adótörvényeket már nem vizsgál az alkotmánybíróság, tehát ez a visszamenőleges jogalkotás azért ez itt elég durva. És ami a másik, amin itt a közleményből nem olvasható ki, de valószínű, hogy ezzel van, hogy ez az EKRD, ez kiváltható, akkor, hogyha...
Energiahatékonysági beruházásokkal előálló energiahatékonysággal, ha az auditált.
Amiért egy kis kútnak vidéken nincs. Vagy hát lehet, hogy van, de hogy nem jellemző. Egy molnak, egy Shell-nek, egy UMV-nek sokkal könnyebb lehet. Tehát hogy ez a nagy szereplőknek mindenképpen kedvez, és ezért valószínűleg ezen belül is leginkább a MOL-nak kedvez, mert mondjuk a Shell-nek meg az UMV-nek azért viszonylag szűk a tevékenységi köre, tehát ők azért az üzemanyag kiskereskedelemre és egy kicsit a nagykereskedelemre optimalizálnak, de nekik nincsenek olyan, vagy lehetnek más, de hogy azért nem jellemző, hogy Magyarországon olyan nagyon más tevékenységük lenne, a MOL-nak meg van minden. Tehát ő neki rengeteg üzletága van, ahol mint MOL NRT beruházhat. Tehát ő lehet, hogy azzal tud majd játszani, hogy ő ezt ki tudja váltani, ezt az EKRD-ját a beruházásaival, és akkor neki alacsonyabb árés is elég lesz, és ő egy kompetitív előnybe fog kerülni a kiskutakkal szemben.
Ugye még amivel még ennek a fizetési kötelezettségnek az értékét lehet csökkenteni, az, hogyha ha szerzel certifikátet, tehát olyan igazolást, ami alátámasztja azt, hogy valahol megvalósult egy energiahatékonysági beruházás, aminek végül te vagy a jogosultja ezen keresztül, de hogy ez ugye tőzsdén elvileg elérhető lesz, talán most manapság vagy napokban indult valamikor a tőzsdei kereskedés ezzel, tehát ez elérhető lesz elvileg a kisebbeknek is, de azért mégiscsak érezzük, hogy ez egy sokkal nehezebben hozzáférhető történet lesz a kis szereplőknek, mint a nagyoknak. Elég érdekes helyzet. helyzet, ez szerintem ez az LKR-es dolog. Én nem olvastam az indokolásnak ezt a részét, de mi indokolta ezt a viszonylag tetemes emelést egyébként? Erről szó volt bárhol?
Hát én szerintem... a normához kötik, tehát, hogy ugye az EU-s előírás az, hogy 2030-ra, most fejből nem tudom,
én
de, hogy hány százalékkal csökkenteni kell az energiafelhasználást, és hogy ugye ezt ilyen formában próbálják a fogyasztás csökkenést elérni, de ugye erre is azt mondta a Független Benzinkutasok Szövetsége, hogy ő ezt érti, de hogy ezt nem a benzinkutakon kéne leverni. Igen.
Yeah. Hogy ő nem tudja befolyásolni, tehát persze felemelhetik 1000%-kal az adót, és akkor nem fog senki üzemanyagot vásárolni, tehát hogy van ez a mód is, de hogy ebbe abszolút egyetértek, hogy tehát ő értékesíti az üzemanyagot, hogyha az állam nem szeretne, hogy értékesítsen üzemanyagot, akkor adóztassa meg azt, aki ezt megveszi, de hogy ne őt, aki... főleg nem visszamenőlegesen, amivel nem nagyon tud mit csinálni. Amiről szerintem még egyébként érdemes lenne beszélnünk, hogy tehát az üzemanyag, ugye megint, ugye ez a fejős tehén, egyik oldalról abszolút érthető, tehát hogyha ha árugalmatlan és veszik, akkor ez egy fix forrás, de hogy miért van az, hogy most megcsináltuk ezt a kigyűjtést, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 komponensből áll lényegében az üzemanyag, tehát hogy a beszerzési ár, nagykereskedelmi ár és kiskereskedelmi ár, és utána még 5 különböző adó, hogy ez azért ezen biztos, hogy lehetne egyszerűsíteni. Tehát értem, hogy jövedéki adó az uniós, meg van az áfa, ami uniós, meg még ezen kívül szeretnénk valami plusz adót, de hogy tényleg 5 különféle tételből rakjuk össze, tehát egyébként csomót be lehetne építeni a jövedéki adóban, mert semmi sem akadályozza meg a szereplőket abban, hogy magasabb jövedéki adót alkalmazzanak, tehát hogy az áfa az leköveti az ár és mozgását, tehát hogy itt azért én érzek egy olyan nagyon furcsa, ilyen igazi magyaros dolgot, hogy nagyon szeretünk sok adónemet működtetni, miközben van olyan, ami ez az LKR, ez egy ilyen adó is, meg nem is adó, kiváltató, oké, de hogy ilyen van kőolajkészletezési díjunk is, kiskereskedelmi különadónk is, hogy azért ebben biztos, hogy lehetne racionalizálni, főleg úgy, hogy azért az ideális az lenne, hogy mindenbe megy az állami költségvetésbe.
Hát meg azért szerintem az sokat mondó adat, ez szintén a belső mérésből származik, hogy az összesített adót erre egy liter üzemanyagon nagyobb, mint 50%.
Igen. Ami lehet ezen vitatkozni, igen. Tehát hogy nyilván mondhatjuk azt, hogy legyen kevés az adó az üzemanyagon, és több az SZIA. Tehát, hogy valahonnan bevételt kell generálni, tehát hogy ebből a szempontból szerintem egyáltalán nem baj, hogy az autósok meg vannak adóztatva. Nyilván ez beépül az árakba, tehát hogy nemzetgazdaságilag is ki lehet mutatni ennek, hogyha túladóztatod az üzemanyagot, hogy akkor az inflációt generál, és ez nem feltétlen ideális, és akkor ez lehet, hogy nemzetgazdaságilag többe kerül, mint egyébként az államnak a bevétel, de hogy egyébként erről szerintem már rengetegszer beszéltünk, hogy nem feltétlen az a célja az adóknak, hogy
meg még ma is fogunk
legyen, hanem hogy
igen, 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 igen. Illetve az előző kérdésedre, vagy felvetésedre én annyit mindenképpen tudnék reagálni, hogy a benzinen 27 az áfa. Hogyha az áfát akarom növelni, akkor a 27-et kéne növelni, de akkor mindenre növelem. Tehát nem lehet csak a benzinre 32. Ez az egyik. A másik, viszont az áfa alapot azt tudom növelni, mert az összes komponens, adókomponens, ami itt fel van sorolva, az mind áfa alap. Tehát, hogyha azt ő beépíti az árba, akár az LKR-t, akár a kiskereskedelmi adókötelezettségét, akár bármi mást, az rögtön áfa alapot fog jelenteni. Tehát akkor nem emeltem meg 27-ről 32-re, de végső soron az adóalapot megemeltem. Mm-hmm. Tehát ez lehet egy oka annak, az én véleményem szerint, nem biztos, hogy ennyire szofisztikáltan, de hogy lehet egy oka annak, hogy miért 8-féle adóterhet vezetek be rá, mert azzal mind áfa alapot növelek.
Igen.
Lényegében.
Na mindegy, tehát hogy ilyen furcsa dolog van, ugye most azért az nagyon gyanús, hogy egyszer jelent meg az LKR növelés, meg a kiskereskedelmi különadó megszüntetés, és az is nagyon gyanús, hogy ez valószínűleg a MOL-nak lesz kedvező, Tehát, hogy ő az, aki nem tudja, hogy ő az, aki ki tudja váltani az EKR-t, és akkor nem kell megfizetni a kiskereskedelmi különadót. És akkor egy kicsit a különadók témájára visszaelvezve, hogy azért itt még ne zárjuk le ezt az évet. A tranzakciós illetéknél is azt látjuk, hogy most lehet, hogy akkor ott egy teljesen sima hiba volt, tehát hogy a társadalmi egyeztetés meghirdetetben volt valami olyasmi, amit úgy nem értettünk, ami szembe ment a nyáron.
Beszéltünk is róla,
hogy nem értjük, hogy visszacsinálják azt, amit nyáron bevezetnek, na azt most kijavították, tehát hogy akkor azt most akkor mégse vezetik be, és akkor, vagy hát mégse szüntetik meg. De hogy itt egy sor különadónak ezeket a rendeleteknek a hatáját úgy alakították, hogy akkor szüntetnék. Mert mindegy, tehát hogy nem akarok itt belemenni ezekbe a nagyon jogtechnikai nüanszokba, de hogy az az érzésünk, hogy itt még készül valami.
Igen. Hát tényleg, tehát hogy kijön a költségvetés, akkor látjuk majd a kiadási részét és a bevételi részét is, és akkor picit okosabbak leszünk a várakozásokat illetően. Egyébként még egy gondolat ehhez kapcsolódóan, hogy az EKR meg az üzemanyagár, ugye, hogy a jövedéki adó is valorizált lesz, igaz?
Igen.
Tehát ez egy érdekes...
Üzemanyagon is.
Igen, tehát ez egy érdekes ilyen kis spirál lesz, hogyha emelem az EKR-t, ami miatt nő a üzemanyagnak az ára, ami miatt nő az infláció, ami miatt nő a jövedéki, ami miatt nő az üzemanyag ára. Na, ez egy érdekes
felállás. Ez már egy Laokon csoport. Ez már nehéz kibogozni. Folytassuk egy szerintem jó hírrel, de majd ti aztán megmondjátok. Én annak tartom. 2030-ig még biztosan Magyarországon forognak a hollywoodi szuperprodukciók. K.L. Csaba, magyar filmügyi kormánybiztos Los Angelesben jelentette be, hogy meghosszabbították a film és sorozat gyártásra vonatkozó ösztönző programot, vagyis a 30%-os adókedvezményt.
Magamhoz ragadom a szót, mert ez az én témám. Szóval, hogy ez egy elég fontos dolog, mármint a filmiparnak, meg azoknak, akik egyébként a filmiparhoz közel állnak, és hát én ilyen vagyok. Úgyhogy nekem fontos dolog. Azt kell érteni, hogy van az EU-ban egy ilyen úgynevezett csoportmentességi rendelet, tehát az EU úgy működik, hogy az állami támogatás az tilos, mert hogy egyébként rontja a versenyt, és ez egy tök szép alapelv, ehhez képest egyébként telé vagyunk állami támogatással az EU-ban, és vannak ilyen általános szabályok, hogy oké, akkor lehet állami támogatás, de akkor állapítsunk meg ilyen keretszabályokat. A csoportmentességi rendelet az pont erről szól, hogy bizonyos témaköröknek, csoportoknak kijelölünk szabályokat, és ugye a filmkultúrában is van egy ilyen szabály, hogy egy bizonyos határig el lehet menni, lehet támogatni a filmipari tevékenységet, és azt nem kell bizottsági jóváhagyás, de hogyha kilépünk ennek a kereteiből, ami, ha jól emlékszem, ez valami 50 millió euró per év, tehát hogy ennél többet szeretnénk támogatni filmeket, akkor bizottsági jóváhagyás kell csinálni. És Magyarországon 2004 óta működik a filmtörvény, nagyon nagy sikerrel, hatalmas iparági felfutást láttunk, tehát ilyen százszorosára megemelkedett az iparági output, viszont annak vagyunk kitéve, hogy 5-6 évente, mivel ennek az egésznek a motorja egy állami támogatási rendszer, annak vagyunk kitéve, hogy 5-6-7 évente, attól függően, hogy meddig kapunk hosszabbítást, mindig vissza kell menni kuncsorogni Brüsszelbe, és kérni egy hosszabbítást, és hát ilyen a bürokrácia, hogy ott is mindig cserélődnek az emberek, egy újszülöttnek minden vét szólt, mindent újra el kell magyarázni, és ez megint ugyanez volt, hogy egy éven keresztül kellett magyarázni, és akkor itt én azért ki szeretném emelni a Nemzeti Filmintézetnek a munkáját, mert tényleg rengeteg munkát tettek abba bele, hogy ez a dolog egyenesbe kerüljön. Egy éven keresztül ment a levelezgetés oda-vissza Brüsszellel, hogy mi van, miért úgy van, miközben egyébként 20 éve maga az alapszabály az változatlan, és pont ez a sikernek a háttere, hogy van egy ilyen nagyon jól kiszámítható, nagyon kevés jól kiszámítható dolog van Magyarországon, ez az egyik olyan, és akkor végül, hála Istennek, ezt most nem kellett kivárni a december 31-ét, mert nagyon féltünk attól, hogy le fog menni ez az év anélkül, hogy nem kapjuk meg ezt a hosszabbítást, most kimondta Brüsszel október elején, hogy akkor újabb 6 évvel, igazából nem is 5, hanem 6 évvel hosszabbíthatjuk meg, tehát 2030. december 31-ig.
Ha már így beszélünk róla, egyébként nagyon sok adással ezelőtt volt már egy külön adásunk is a témában, szóval kedves hallgatók, ha van kedvetek meg időtök visszakeresni, akkor tegyétek meg, de itt csak röviden annyit, hogy magának a rendszernek a működéséről egy pár mondatban, tehát hogy ez úgy történik, hogy idejön a produkció, fölhalmozza a költségeket, és akkor itt átadnám a szót.
Igen, ez egy 30%-os automatikus visszatérítés, tehát ha ide jön egy külföldi, de ez magyar produkcióra is igaz, tehát hogy ennek kell lennie valamilyen kulturális műnek, van egy úgynevezett kulturális teszt, ami minden műnek át kell esnie, aki, tehát egy reklámfilm, egy showműsor, egy koncertközvetítés, az nem esik bele a kategóriába, aznak nincsen olyan kulturális tartalma, nincs egy dramaturgia, egy forgatókönyvvel, de minden más mű, aminek is az lehet 5 perces, 10 perces, tehát nincsenek ilyen kritériumok, ami életnek megfelelő, az kap 30%-ot vissza. Ez nagyon nagy lökést adott egyébként a filmiparnak, meg a televíziós iparnak, és úgy nemzetközileg egyébként Magyarországot sokkal versenyképesebbé tette. Tehát, hogy valaki ide jön Magyarországra, elkölt 100 forintot, akkor 30 forintot vissza fog kapni, és hogy ez miért éri meg az államnak? Azért éri meg az államnak, mert hogy ez egy nagyon fogyasztás intenzív költés, tehát, hogy amire költenek, abból nagyon sok állami bevétel keletkezik, mert nem visszaigényelhető az áfa, mert jövedéki adó van az üzemanyagon, mert az önkormányzatnak fizetjük a területhasználati díjat, ami közvetlenül lényegében egy adóbevétel az önkormányzatnál. A stábtagok után ECHO-t fizetünk, a cégek, a filmes cégek, ezeknek mind lényegében nem ezt mondja a szabály, hogy magyarnak kell lennie, de magyar adózónak kell lennie, tehát egy nagyon adó vezérelt mechanizmus van benne, tehát aki fizet adót, az elszámolható költségé válik, és akkor ez lényegében van egy bevételi lába azonnal a költségvetésben, és ez egyébként egy viszonylag könnyen kimutatható történet, hogy az állami bevétel az magasabb, mint 30%. Ugye, ha most nagyon leegyszerűsítem a dolgot, ugye van egy ilyen körülbelül 35-40% között mozgó GDP arányos adó elvonás Magyarországon, ha ez még egyébként hozzáadjuk a nem adó, de adó jellegű bevételeket, mint mondjuk az állami vállalatoknak szolgáltatási bevételeit, a területhasználati díjakat, stb., hogy akkor ez még egy magasabb arány is lehet. És hogy ennek a GDP, tehát hogyha megérkezik mondjuk 10 millió dollár Amerikából, és ez itt Magyarországon költődik el, akkor ennek a nagyon nagy százaléka, az nem azonnal, de az értékesítési láncba beépülve, egyébként Magyarországon maradva, kis részekben, de mind jövedelemé konvertálódik, tehát egy nagyon nagy rész ennek mondjuk a 10 millió dollárnak, ez magyar GDP-ben is megjelenik, tehát hogy így egyáltalán nem meglepő, hogy bőven 30% fölött lesz aztán az államhasználtatási bevétel.
Nekem két dolog, az egyik, hogy ugye elhangzik a cikkben egy 900 millió dolláros output a filmindustriban, csak hogy perspektívába tegyük, tehát nem 10 millió dollárról beszélünk, hanem egy egész nagy iparágról most már.
Igen.
A másik, ami eszembe jutott, hogy oké, mi most megkaptuk ezt a nem tudom, jóváhagyást, de ugye máshol is működik ilyen rendszer, hogy ők is ugyanígy kuncsorognak? Tehát, hogy
nem.
Így...
nem, tehát nagyon sok, tehát hogy a Magyarország két dolog miatt nagyon versenyképes, vagy az a három. Az egyik, az első és legfontosabb, hogy nálunk szinte változatlan a rendszer. A kulcs egy picit megemelkedett, mert 20-szal indultunk, aztán 25, és aztán lett 30, nem is olyan picit emelkedett meg, de hogy ez nagyjából ez a változás. Egyébként a rendszer 20 éve változatlan. Tehát, hogy van, és mindenki megkapta a pénzét. Tehát, hogy ez egy olyan track record, amit, hogy most jön valaki, hogy most nekünk is van 30%, oké, de itt múlt évben vezettétek be, és nem tudjuk, hogy működik-e. Tehát, hogy aki ide jön Magyarországra, azt tudja, hogy meg fogja kapni a pénzét. A másik ilyen nagyon nagy különbség, hogy a pontosan azért, mert hogy a csoportmentességi rendeletben nagyon sok ország be akar férni, ezért nekik biztosítaniuk kell, hogy az éves támogatás az nem haladja meg mondjuk az 50 millió dollárt. Ami nem kevés, de hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy ő is 30%-ot szeretne visszaadni, akkor ezt most visszaszámolod, akkor ez körülbelül mondjuk 170 millió dollár. Tehát azt jelenti, hogy mondjuk a magyar 900 millió dollár, az, vagy euró, az ötszörösen több, mint amit ő tud adni. Tehát, hogy hiába van neki, hiába mondja azt, hogy 30%-ot tudok adni, igazából van egy ilyen limit.
Uh-huh.
És amit azért, hogy bele akar férni, ezt csak úgy tudja megcsinálni, hogy lényegében pályáztat. Most mindenki látott már pályázatot, tehát ezek nem túl hatékony dolgok, mert hogyha valaki pályáz, és meg szeretné kapni azt a pénzt, akkor, és azt tudja, hogy annyit fogok kapni, amennyire pályázok, akkor többet fogok kérni, és akkor is fogok kérni, ha nem biztos, hogy elköltöm. És rengeteg pénzben marad a rendszerbe, tehát nem hívják le. Tehát, hogy még nem is használják ezt az 50 milliót, tehát, hogy még nem is jutnak el addig a 170, nem tudom, eddig milliós összegig, hanem kevesebbet. És na, itt van az a nagyon nagy különbség, ami a magyar versenyelőny, hogy nálunk nincsenek minimumok, nincsenek maximumok, mi elmegyünk Brüsszelbe, végigjárjuk ezt a történetet, amit a többi ország nem csinál meg. Egyébként még súnyítanak is, mert csomó olyan szabályuk van, ami nem is kompatibilis az uniós előírásokkal.
Jó kötelezettségszegés.
Jó hetes csík.
De hát, hogy olyan szabályokat alkotnak, ami szerintem nettó nem felel meg annak, amit egyébként Magyarország betart. És mivel, hogy mi megcsináljuk ezt a házi feladatot, hogy elmegyünk 5-6-8 évente, ezért mi sokkal többet költhetünk.
Hát mindenesetre akkor úgy összegeznék, hogy ez egy jó hír. Én nekem egy kérdésem maradt, hogy a tárgyalásokat a produkciókkal mennyire nehezítette el mondjuk az idei évben, ez lehet, hogy erre neked nincs indikációd, de talán mégis az, hogy várni kellett ilyen sokáig arra, hogy megszülessen ez a pozitív döntés.
Hát szerencsére semmennyire, mert hogy végig az volt a kommunikáció, nagyon korán, tehát ezért emeltem ki a Nemzeti Filmintézetnek a munkáját, hogy ők tavaly novemberben elindították ezt a folyamatot, és amikor jött kérdés a bizottságtól, akkor lényegében postafordultával azonnal válaszoltak, tehát én rendszeresen egyeztettem velük, és mindig tudtam, hogy éppen hol tartunk, és hányadik fordulón vagyunk. Úgyhogy nagyjából abból a tapasztalatból kiindulva, hogy ezt Magyarország most már negyedszer futotta meg ezt a hosszabbítást, lehetett tudni, hogy ha ezekre a kérdésekre mindig megadjuk időben a választ, akkor ez nem tartott tovább, mint egy év.
És akkor ebben biztonságérzete volt a produkcióknak is, hát akkor ez tök jó.
Igen.
Akkor ez tök jó, mert akkor ez tényleg azt jelenti, hogy egy kiszámítható rendszer van, amiben ők is tudnak tervezni. Jó, az Európai Unióval folytatjuk tovább, és Európai Uniós intézkedésekkel. A tanács ugyanis megállapodott a VIDA csomagról. Ugye erről már többször beszéltünk, What in the Digital Age, ez a mozaik szónak a kifejtett verziója. Egy komoly, több éves, kifutású áfát érintő reformcsomagról van szó, amiről most sikerült megállapodni.
És én szerintem akkor, ha az előbb a Nemzeti Filmintézetet megdicsértük, akkor szerintem most a pénzügyminisztérium munkatársait is dicsérjük meg, mert szerintem az a magyar elnökségnek az egyik legnagyobb sikere. Tehát ez a VIDA csomag, ez tavasszal majdnem a kútba esett, tehát hogy elég szkeptikusan nyilatkoztak róla a szereplők, hogy ez volt mondjuk két évvel ezelőtt ennek egy ilyen
felfutása,
és aztán elég sokan szkeptikusak lettek, lett jó pár tagország, ami ezt nem feltétlenül akarta bevezetni, nem úgy akarta bevezetni, vagy egyáltalán nem akarta bevezetni, és szerintem ez egy nagyon nagy eredmény, hogy ezt, mert egyébként van ezzel párhuzamosan 3 vagy 4 másik olyan direktíva tervezett, amit szintén nyomat a bizottság, de hogy lehet látni, hogy akkor a tagállami ellenállásba ütközött, és hát látszik, hogy azért teri van a hemzseg a kompromisszumoktól ez az elfogadott anyag, hiszen 2024 van, és 2028, 30, meg 35-ös dátumok vannak benne, tehát hol vagyunk még ettől. Kis számoltam, hogy lehet, hogy már nyugdíjas leszek, mire itt a dolog itt befut, de hogy akkor is, tehát hogy ha már egyszer lesz ebből egy direktíva, mondjuk még vissza kell menni az Európai Parlamenthez, de azért remélhetőleg, hogy ez most tényleg lesz egy direktíva, egy uniós direktíva, akkor azt már implementálni kell, és akkor már az idő ketyeg, és meg fog ez valósulni.
Szerintem ennek egyrészt erről még nagyon sokat fogunk beszélni, de azért röviden érdemes a főbb célokat, meg a főbb intézkedéseket kiemelni, még akkor is, hogyha évek múlva lesz ennek a leginkább látszatja. A főbb célok gyakorlatilag az EU áfa szabályainak a modernizálását jelölték meg. Persze az adócsalás elleni küzdelem az mindig egy fő cél, hogyha változtatásról beszélünk, de a vállalkozások támogatása, a digitalizáció előmozdítása, ezek a mostani változások, ti hogy látjátok, mennyire szolgálják ezeket?
Hát van egy bürokrácia csökkentő része, ez az egyablakos rész. Ez a tagállamoknak nem feltétlen érdeke, de a vállalkozásoknak igen, és hogyha azt szeretnénk, hogy az Unió tényleg egy egységes piacként működjön, akkor abszolút érthető, hogy, és főleg a digitalizáció korában, amikor azért már nem akkora trúváj megoldani azt, hogy valahol bejelentkezem, és tudom, hogy mik a adókulcsok a többi tagországban, és akkor fizessem meg majd más adókulcsokkal, de egy helyen az adókat, vagy pedig egy helyen fizethessem be az adókat, és azt osszák szét az adóhatóságok, tehát hogy ezekre azért már meg lehet csinálni ezeket a mechanizmusokat, és azért ez biztos, hogy nagyon nagyban fogja a gazdasági, hát legalábbis a bürokráciát csökkenteni azzal, hogy nem kell minden tagországban bejelentkezni áfa alá, ahogy ahány országban nekem értékesítési tevékenységem van, hanem egy adószámmal tudok majd működni. Ez lesz, ami leghamarabb 2028-tól kerül bevezetésbe. A platform alapú rész, én ott lepődtem meg egyébként azon, hogy ezt miért engedték meg ennyire, mert hogy ez az, ahol egyébként meg azt gondolom, hogy a pénzügyminiszterek érdeke lenne, hogy ezt mi hamarabb bevezessék, hogy ugye ez a klasszikus booking.com, vagy az Airbnb probléma, hogy sok Uber. Kicsi, sok, vagy az Uber, tehát ugye sok pici, de csak ott mindenki egyéni vállalkozó az Uberben, az nem versenyez mondjuk, nem tudom mivel a...
Hát a főtaxival nem, mert megállapodott vele.
De hogy te nem versenyez mondjuk, nem tudom, a tömegközlekedéssel, mert az sokkal olcsóbb, hiába más az áfakulcs, de hogy az Airbnb-nél meg a booking.com-nál van az, hogy nagyon sok magánszemély egy vagy két lakást ad bérbe, és belefér ebbe az áfamentességi értékhatárba, ami egyébként Magyarországon most 12 millió maradt továbbra is, de csomó más uniós országban ennél már sokkal több lehet, ami azt jelenti, hogy ők nem számítanak fel áfát, míg hogyha ha az ezzel versengő hotelbe valaki szobát foglal, akkor neki ott meg kell, tehát ott a hotelnek fel kell számítani az általános forgalmi adót, és akkor ezt szeretnék egységesíteni azzal, hogy ezek a platformok, ezek nem, tehát hogy ne érhessenek árelőnyt el azzal, hogy jobb helyzetbe hozzák a magánszemélyeket, hanem a platformnak meg kell fizetni, be kell gyűjteni az áfát, és meg kell fizetni, és aztán majd a nettót továbbadhatja a szállásadóknak. Én nekem mondom, ez volt egy ilyen érdekes, hogy ez sokkal korábbra vártuk, tehát ugye az eredeti tervben az milyen 2026 körül ezt be kellett volna vezetni.
Itt volt a legerősebb ám a lobby harc. Tehát én, ha jól tudom, az észtek az utolsó pillanatig vétózták ezt, és nagyon nehezen ment át. Még ez is, ez a 2028-as céldátum is nagyon nehezen ment át. Tehát itt durva.
A versenyképes tésztek.
A versenyképes, igen.
Ja, majd mindjárt, igen. Én úgy tudom, hogy itt volt a legdurvább a háború.
Mert hogy egyébként meg azt gondolnám, hogy ez egy érthető cél, meg ez egyébként a pénzügyminisztereknek az érdeke, tehát hogy a tanácsban ott mindenkinek, tehát ez mindenkinek pluszbevételt jelentene, nyilván a magánszemélyeknek nem lenne jó, egyébként a piacot meg nem torzítaná, tehát hogy de hát értem, hogy Észtországban vannak startupok, akiknek ez, vagy nem
igen,
tudom, mi
lehetett azokra. Igen, ezt akartam mondani, hogyha ez úgyis egy átfutó téte, vagy átfolyó téte, akik igazából
ők ilyen vétósak, tudjátok, a globális minimumadónál is.
De egyébként pont ezt akartam mondani, hogy igen, csak igen, pont ezt akartam mondani, hogy milyen érdekes, hogy szerintem azért ez is egy, hogy mondjam, egy jelentős pénzeket mozgató, vagy jelentős, hogy mondjam, pénzügyi hatással bíró csomag, és hogy vita is volt róla, de valahogy sose kap ez a technikai jellegű vita olyan publicitást, mint a globális minimumadóval kapcsolatos vita volt, nem? Tehát, hogy...
Szerintem a globális minimumadóról való vita legalább annyira eszmei, mint amennyire szakmai.
De hogyha emögé nézünk, lehet, hogy túl gondolom ezt az egész vita csomagot, de ezért ez egy elég komoly konszolidációja európai szinten az áfa rendszereknek. Tehát, hogy közös adatbázis, vagy nem tudom, hogy mennyire lesz közös az adatbázis, de hogy feltételezem, hogy végül közösen használható adatbázis lesz. Ugye, ha EU egységes az áfa regisztrációs rendszer, akkor az elvileg ugye azt jelenti, hogy amikor itt regisztrálok, akkor Spanyolországban is tulajdonképpen regisztráltam magamat, tehát a közös piacon mindenhol. Tehát, hogy ennek valahol össze kell kapcsolódni ennek a rengeteg adatnak, és akkor egy idő után el fog oda vezetni, hogy standardizálni kell egy csomó mindent. Tehát, hogy én szerintem legalább, jó, oké, nem akkora, mint a Glob, vagy más jellegű, mint a Glob, de ez egy nagyon komoly fejlődése, vagy átalakulása az áfa rendszernek, mert én legalábbis ezt vizionálom bele, hogy hogy húztunk egy erőset afelé, hogy ez az áfa rendszer, ami egyébként is eléggé egységes már most, az most az adatok és a működés, tehát az adminisztráció részéről is egységesebb legyen, mint eddig bármikor.
Amúgy szerintem a párhuzam abból a szempontból rendkívül érdekes, hogy a globális minimumadó kapcsán a magyar álláspont mindig az volt, még miután belementünk, azután is úgy emlékszem, olyan hangok voltak, hogy ez kinyírja az adóversenyt, és hogy a szuverenitásból veszel. Most meg azt mondjuk, hogy a pénzügyminisztérium micsoda erős munkát végzett azon, hogy...
Jó, de ez áfa.
Ez áfa, tehát más egy picit a logika, tehát itt nem adtunk fel adóztatási jogot. Tulajdonképpen én csak azt mondom, hogy ez egy sokkal, tehát ez egy egységesítés a rendszernek, ami végül is egy egységesebb európai piac felé mutat.
Há jó, hát ha most ebbe benne lenne az, hogy minden országban 20% lesz az áfa, akkor gondolom azt nem támogattuk volna ennyire.
Ja, jó, ez abszolút.
Valószínűleg ez nem.
Abszolút, teljesen igazad van, de hogy egyébként csak hogy visszakapcsolódjak itt az adótörvényváltozások, hogy ez a platform alapú áfa szabályozás, ez valószínűleg ez adta az ötlet a kiskereskedelmi adónál, a platform alapú kiskereskedelmi adóbeszedésnek, ami szintén egy logikus dolog, hogy ne lehessen már kiskereskedelmi adót megspórolni azzal, hogy valaki online értékesít.
Persze.
Tehát, hogy az is torzítja a versenyt, hogy és akkor azt mondja, hogy platformon keresztül mindenkinek 500 millió alatt van, mert ilyen összegyűjtök 42 darab kisvállalkozót, hanem ha egybe én egy platformon keresztül van, akkor az én vevőimet konszolidáltan kell nézni. Tehát, hogy én azt a szabályt is ebből a szempontból értem, meg egyet értek vele. És akkor van egy harmadik rész ennek a vidának, ami a leglassabban lép hatályba, ez pedig lényegében a papír alapú számlázás kivégzése, tehát hogy az elszámlázásnak az egységesítése, ahol 2030-ra kell elkészülni uniós szinten annak az egységes keretrendszernek, amit aztán implementálni fognak tudni, tehát ennek a technológiája, hogy meg kell állapodni abban, hogy akkor mi az a karakterisztika, számla, tartomány, nem tudom, tartalom, XML, nem, most
igen,
szép szavakat, nem mondjuk informatikus, de hogy ennek van egy nagyon komoly informatikai és kötelező adattartalom háttér, amiben egységesen kell, tehát erről mondom, hogy kell hozni majd egy uniós direktívát, hogy akkor egy számla úgy néz ki, hogy ezek és ezek, ami egyébként a HIA irányában most is benne van, de hogy ennek akkor most informatikai alapjai is lesznek, és ugye ez ki fogja váltani egyébként a magyar online adatszolgáltatást is, meg a csomó más országban is ki fogja váltani, illetve van
vagy olyan... bevezeti.
Vagy éppen bevezetni, igen, csak úgy, tehát, hogy valószínűleg Magyarországon is át kell majd térni egy picit más rendszerre, illetve csomó, Magyarországon még nincsen kötelező elszámlázás, de hogy ez 2035-ig bezárólag kötelező lesz az elszámlázás, tehát akkor vége van a papír alapú számlázásnak.
Hát, illetve úgy szerintem ez az, amit innen nézve a legkönnyebb megérteni, hiszen Magyarország az elmúlt évtizedet arra tette fel, hogy digitalizálja az adórendszerét minél nagyobb mértékben, és ezt inkább az áfával kezdte. Ugye az online számla adatszolgáltatás az most már elég régóta velünk van, tehát gyakorlatilag már egy mezei felhasználó is találkozott vele valamilyen formában. Úgyhogy szerintem ezt a legkönnyebb nekünk megérteni, viszont vannak olyan országok, akiknek meg ez a legnagyobb lépés, mert ebből a háromból, mert egyszerűen náluk ez még nincs, és full papír alapon számláznak. Úgyhogy szerintem ez okozhatja azt, hogy itt még komoly érdekek feszülnek.
Hát ez nem is full papír alapon számláznak, de hogy nincs számladatszolgáltatás, tehát hogy az elszámlázásról sincsen olyan adat, amiben menne mondjuk az adóhatóság, vagy de hogy, tehát egy tagországról tagországra más volt, tehát hogy mit tudom én, voltak tagországok, kötelezően már most, itt azt hiszem Franciaország és Spanyolország volt ilyen, ahol kötelezően, meg Portugália kötelezően be akarták vezetni, hogy csak elszámlázás lehessen. Úgyhogy egyébként nekik nem volt ilyen online számladaszolgáltatás áttere korábban, tehát hogy ilyen nagyon nagyot akartak lépni, és aztán én úgy tudom, hogy ebből visszakozniuk is kellett, tehát hogy nem sikerült ezt mindenhol megvalósítani, mert hát nyilván, tehát hogy ennek azért társadalmi gátjai vannak. vannak.
Tehát hát ennek komoly evolúciója van, hogy idáig el tudsz jutni.
Igen, tehát hogy nem is feltétlen az lesz, hogy már az adót már befizetné az a kis vállalkozó, de hogy hagyják már békén, igen, hogy neki most még itt informatikailag is más kell csinálni, hát akkor nem adok számlát. Tehát hogy biztos, hogy van benne, igen, egy ilyen.
Én szerintem egy nagyon érdekes aspektus ennek az egésznek, hogy milyen infrastruktúrális igénye van ennek a sztorinak. Tehát hogy most így az jutott eszembe, hogy most a magyar rendszer technológiai exportja történik-e majd meg, most nyilván valószínűleg nem, de hogy valami mintát biztos, hogy ad a magyar rendszer, illetve hogy milyen IT infrastruktúra kell majd ennek az egésznek az üzemeltetéshez. Most képzeljétek el, a teljes EU-s piacon real-time adatszolgáltatás zajlik, iszonyú stabil internet kell hozzá, iszonyú stabil adattárolás, kommunikáció oda-vissza, szóval, hogy...
Hát minden az... nyelven?
Minden nyelven,
ezt
igen.
Ezt hogy mondod, mert egyébként ebben lesz a nagyon nagy változás, ugye ez a mi kis online adatszolgáltatásunk is a országhatárokig működik, tehát uniós szinten már nem tudjuk, hogy azért kell akkor még az összesítő jelentés, meg az intrastat, meg a nem tudom minden, mert az nem tudja ezt kiváltani, és akkor utána ugyanaz van, hogy hónapokig tartanak, míg az adóhatóságok összehasonlítgatják, és akkor rájönnek, hogy hát itt van egy 1 milliárd eurós luk, hoppá, hova tűnt az az áfa.
Abszolút. Tehát, hogy... ha az adócsalás elleni küzdelem, mint cél megjelenik, az nálam itt az egyik pont, ahol tetten érhető, meg nyilván a platformmal kapcsolatban is azért.
És akkor valószínű, hogy egyébként az lesz, hát, hogy nyilván van ez a fekete gazdaságnak egy olyan rész, ami megmaradt, hogy nem adok számlát, hát, de hogy azért én arra számítok, hogy azért 2035-ig ezek a nagyon nagy különbség, hogy hol mennyi az áfa, és ez nagyon kicsire fog csökkenni. Tehát, hogy...
Németek is végre betömik az áfarést, és több bevételük lesz, mint a teljes globe.
Majd a románok.
Jó, úgyhogy kedves hallgatók, azt tuti, hogy a következő adásokban, még lehet, hogy külön adást is azt mondjuk meglátjuk, de fogunk még erről nagyon sokat beszélni, mert több komponense van, mélyreható reformok ezek, amik az áfát érintik, nyilván ezáltal minket is, úgyhogy lesz még erről mindenképpen szó, de maradunk az Európai Uniónál még mindig. Az Európai Parlament ugyanis egy tájékoztatót tett közzé a viselkedés alapú adóztatásról az Európai Unióban. Ez most így elsőre furcsán hat, ez a megfogalmazás, de biztos kedves nézők, hallgatók, ti is ismeritek például a népegészségügyi termékadót, vagy úgynevezett chipsadót, amivel már többször foglalkoztunk. Tehát léteznek olyan típusú adók, amelyek valamely fajta káros tevékenységre épülnek rá. Ezeknek a létjogosultságával kapcsolatban nyilvánult meg az Európai Parlament.
Igen, és én, vagy már mond Gyuri,
szerintem valószínűleg ugyanazt akarjuk mondani.
Hát, hogy itt van az a pont, ahol szerintem a legnagyobb különbség van tagországok között, meg társadalmak között, mert én elfogadom, hogy Svédországban, Dániában, tehát ez más a mentalitás, megemelnek adókat, ezt a társadalom máshogy reagál erre, hogy akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor ezen most azért kell több adót fizetnem, hogy a közjónak jó legyen, de egyébként értem, hogy ez nem jó, ez káros, és akkor... Tehát most nem akarok belemenni, ugye az alkoholfogyasztás nagyon magas volt Skandináviában, megemelték a világ végére az adókat, ott a legdrágább most az alkoholok, és biztos, hogy volt valami korreláció, hogy valószínűleg nem egy az egyben emiatt, mert esett le az alkoholizmus a skandináv országokban. Nem is azért, mert kisütött a nap.
De a kompok azok tele vannak Észtország felé.
Igen. Jó, oké, de hogy tehát biztos, hogy volt hatása, de hogy meggyőződésem, hogy egy ugyanilyen adóemelés mondjuk Dél-Európában nem működik. Tehát, hogy teljesen más lesz a társadalmi reakció erre, és hogy ez a viselkedés alapú adóztatás, ez Magyarország az egyik jó példa erre, és ez a népegészségügyi termékadó, ez a klasszik példa, tehát ha valamit be kell mutatni, hogy nem működik ebből a szempontból, akkor az ez. Tehát bevezették, lett belőle 100 milliárd forintos bevétel, és ehhez képest megemelkedett, mint tudom, háromszorosára az ilyen termékek forgalma az évek során, és van most már 500 milliárd forint bevétel, most már emlékszem, de lehet, hogy 20 milliárd és 100 milliárd, tök mindegy, de hogy azt jelenti, hogy ez egy tök jó kifogása azt mondani, hogy én a társadalmi egészség megőrzése érdekében kivetek ilyen adókat, de igazából semmi másról nem szól, mint arról, hogy adóbevételem legyen. Igen. Beszéltünk itt, amikor Rómába bevezették a... Tehát ugyanazt látom, hogy ezeket a viselkedés alapú dolgokat, tehát ott Rómába, hogy bevezetik a turisták...
Trevikút díjat,
hogy utána aztán baromra nem lesz érdekük az, hogy kivezessék. Tehát abban lesz érdekük, hogy még több turista jön, és még több ilyet fizessenek. Itt is azt érzem, hogy ha ebből finanszírozzuk az állami költségvetéseket, hogy a rossz viselkedés után fizettettünk adót, akkor egy idő után az kormányok nem lesznek érdekeltek abban, hogy a rossz viselkedést megváltoztassák, mert akkor nekik ebből kevesebb adóbevételük lesz. Tehát ez lényegében konzerválja ezeket a dolgokat, és szerintem ez a legnagyobb tévedés ennek a csomagnak, és mondom, itt a nagyon nagy hiba az, hogyha itt az Európai Uniót ezt egy ilyen egységesként kezeljük, hogy itt minden ember ugyanolyan, mert baromira nem.
Hát igen, nagyjából egyetértünk, csak én csúnyabb szavakat akartam ezzel az egésszel kapcsolatban használni, tehát hogy ez szerintem...
A meat tax?
Nem, hát hogy ez nem az a része, hogy az ilyen adók gyakran büntető adónak nevezve erkölcsi ítéleteket tükröznek a káros viselkedésre. Legyen kedves, ne ítélkezzen senki erkölcsileg adón keresztül az én életformámmal pontosan, kapcsolatban. Abszolút. Tehát, hogy így mi ez a hülyeség?
Tehát ezt most ki mondja meg? Ott a jövedéki adó témája. Tehát valahol, bárhol az Európai Unióban leesett az üzemanyagfogyasztás a magas jövedéki adók miatt? Nem, sőt.
Nyugat-Európa annyit autózik, mint soha máskor.
Igen, és akkor miért kezdett, hogy sokan már elkezdték az elektromost, és erre ott aztán mi lett a tagállamoknak a reakció, hát akkor meg kéne adóztatnunk az elektromost is, a zöld autózás is meg kéne, tehát hogy ezek
ilyen tök egy nagyon rossz dolgok. Irány. Tehát ez egy olyan hülyesség, mert bocsánat, tehát hogy erkölcsi, tehát hogy egy ilyen, tehát értem, hogy vannak dolgok, amiket tiltunk, mondjuk kábítószerek, vagy akármik, amik annyira súlyos hatásúak, hogy ezt nem engedjük, de hogy egyébként most tényleg az, hogy mondjuk valaki kénytelen autóval járni munkába, ezért őt szivatjuk, mert hogy ő környezetkárosítóan él, de egyébként, vagy a teheneket ugye Dániában már őket is megzálják. Tehát, hogy én sokat, sok mindent megértek, meg elfogadok, de hogy ez olyan rossz irány, tehát hogy ki mondja meg, hogy mi az erkölcsös, meg ki a jó életmód.
Elmondom a legrosszabb irányt, mert hogy ami most szintén én tegnap hallottam ezt a hírt, hogy lehet, hogy ez már másoknak napnál is világosabb volt. Régen volt ilyen, hogy adóügyi biztos, igen. És hogy állítólag most már nem lesz ilyen, és a környezetvédelmi biztos kompetenciájába adják azt az adóügyet is.
Jó lesz.
Ami aztán...
Ide akartam kiukadni, egy kérdésem van még ebben a témával kapcsolatban. Így ennek a hírnek a függvényében, amit most mondtál is, ti elképzelhetőnek tartjátok, hogy egy ilyen vizsgálatnak, amit most az Európai Parlament mondjuk elvégez, az a végeredménye, hogyha hatékonytalanok ezek az adók, akkor nem alkalmasak arra, hogy a viselkedést befolyásolják, tehát ilyeneket nevezessenek be?
Szerintem attól félek, hogy ezek a tanulmányok, ezek ilyen megzenésített tanulmányok, tehát hogy a tanulmányt azért írják, mert hogy egyébként már tudják, hogy mit szeretnének, és nem nagyon érdekli őket a hatástanulmány.
Én szerintem ez egy kidobott pénz volt, ez az egész hülyeségét.
Tehát, hogy hát de én meg azt látom, hogy tehát az egy dolog, hogy kidobott pénz, de hogy ebbe az irányba megyünk. Tehát, hogy ez minden tagállam, minden pénzügyminiszterre fog, ez a politikai tökéletes eladhat, hogy hát igen, ez egyrészt uniós direktíva, sajnos hát igazodnunk kell, kettő, hát hogy ezek káros, ez környezetre, egészségre káros tevékenység, ezt bizony meg kell adóztatni.
Jól menedzselhető, jól marketingelhető, jól adóztatható.
De kinek marketingelhető? Jó, hát bocsánat, tehát az Európai Parlament hozott, vagy adta ki ezt a tájékoztatót. Én egy rohadt választási programban nem láttam azt, hogy majd én megleszek mindegy, szóval, hogy megleszek cseszve, mert megiszok egy sört. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy ki a szar döntött el ezt?
A káros tevékenység, ez egy nem egy objektív tehát, hogy mi hát a káros mi? Tevékenység. Igen. Tehát, hogy...
Ja, nem is tudom, egy vagy két adással ezelőtt volt szó arról, hogy talán a Corvinus Egyetem adott ki a chipsadónak a felülvizsgálatáról egy tanulmányt, hogy ez mennyire hatékonytalan az eredeti célja szerint. Igen. És akkor a PM megnyilvánult a témában, és akkor is azt mondtuk, hogy jobb lett volna, ha nem mondanak semmit.
Na, és ez ugyanaz, abszolút, igen. Hogy ez lényegében ugyanaz a vonal. Csak azt látom, hogy nyugat-erő, tehát Magyarországon nagyon sok mindent, tehát mint nálunk kétszer annyi adó nem van, mint az átlagos, és nagyon sok olyan rendhagyó adó nem van, amit Nyugat-Európában még nem teszteltek. Tehát ezek tök szép elméletek, és még azt is, hogy mondom, el tudom képzelni, hogy ez Izlandon működik. Mondjuk az nem Európai Uniós, de mindegy, hogy Svédországban működik. De hogy tehát a viselkedése, ha már a viselkedés alapul, mondom, akkor az társadalomról társadalomra más, és máshogy reagálnak.
Meg hol van a vége? Tehát, hogy most a bevitt szénhidrát mennyiség alapján majd...
Meg ne ezzel viselkedés, ne ezzel befolyásoljunk.
Na jó, akkor témát váltunk. Nem biztos, hogy kevesebb vihart fog szülni a következő hír, teljesen megszüntetni a kormány a különleges gazdasági övezeteket, amelyekkel korábban Göd és Paks adóbevételét is elvette. Na, ha meg akartatok nyugodni, akkor tessék itt a következő.
Na, tehát, hogy amikor először olvastam, akkor azt hittem, hogy na, megint valamit leszólt az Európai Bizottság, hogy na, figyeltek, akkor fiúk, akkor most akkor utalunk 15 milliárd eurót, hogyha ezt most megszüntetitek, de utána olvastam a történetnek, hogy ennek sokkal prózaibb az egész történet, hogy a Pest megyei közgyűlésben kisebbségbe kerültek, és az új közgyűlés az átalakította az iparűzési adó szabályokat, megemelte, illetve a felhasználását korlátozta más módon, és akkor innentől kezdve már nem volt értelme ezt fenntartani, úgyhogy akkor visszaadták Gödnek. De ugye ez így mutatja azt, hogy ennek mennyire nem volt értelme, mert mint hogy politikailag lehet, hogy volt értelme az ő szempontjukból, de hogy gazdaságilag, tehát hogy ez egy rettentő kártékony dolog volt, ez a kicsit ideadom, kicsit odaadom, csak azért kivételezek egy adózóval, hogy neki jobb legyen, de hogy egyébként meg annak a környezetnek, amit akinek egyébként ezzel együtt kell élni, annak meg ez nem jó.
Ezt értem, de hogy kicsit nem akarok az ördögügyvédje lenni, de most nem az történt, hogy kiöntöttük az egészet, lehúztuk a WC-n, pedig lett volna olyan eleme, ami használható. Mert itt korábban beszéltünk arról, hogy önmagában az az elgondolás, hogy ilyen övezetek létrejöjjenek, mert pontszerűen akkora adóteljesítmény halmozódik fel, amit egyébként lenne értelme szétosztani, és az önmagában nem egy rossz ötlet. Most meg az történt, hogy gyakorlatilag lehúztuk az egészet a WC-n.
Igen, de hát ugye ezt rendszer szinten változtatták volna meg, nem csak úgy, hogy ilyen szelektíven kiválasztunk egy-két gyárat, és ahhoz képest akkor elvesztük az iparűzési adót. Így azért ennek így a nulladik pillanattól kezdve nem volt semmilyen létjogosultsága. Illetve, hogyha most ugye visszakanyarodva erre ez a iparűzési többletadó járási szinten elosztva, hogy hát azzal se lett volna ez kompatibilis.
Na igen, tehát azzal konkurál ez a sztori. Tehát, hogy itt két dolog van valószínűleg, a megyei többség elvesztése, másrészt meg az új ötlet.
Az igen, most kik eldöntető, hogy melyik ott a tyúk, meg melyik a tojás, de valószínűleg előbb került veszélybe a közgyűlési többség, aztán utána jött a...
Igen.
Na mindegy, nézzük a jó oldalát, tehát a magyar adó... nem tudom, minden jogalkotásban ez egy ilyen nagyon furcsa zsákutcából most kitolattunk, és ezt a dolgot megszüntettük, ennek nagyon örülünk.
Igen, nekem a kedvenc részem ebben az egészben ez a Paks története, hogy igen. Nem is tudom, két hónapos, három hónapos hír volt ez a paksi speciális övezet, vagy milyen övezetnek a bevezetése, és most vissza. Tehát, hogy mennyire jó lett volna először átgondolni ezt a dolgot, aztán cselekedni. Nem mindegy.
Hát igen, állandó sztár vendégünk következik, a Tax Foundation. Minden évben foglalkozunk velük, mert ők is foglalkoznak velünk. Ismét elvégezték a kötelező házi feladatukat, és besorolták az különböző országok adórendszereit több szempont alapján. Ebben a versenyben idén, tehát az adó versenyképességi rendszer, nem tudom, majd mindjárt erről is beszélhetünk, hogy pontosan ezt képezi el ez a tanulmány, ebben ma Magyarország 7. helyet foglalt el. Ez egyébként javítás a tavalyi helyezéshez képest, akkor 11-ek voltunk, az első Észtország.
Első Észtország, az Lettország, harmadik Új-Zéland, negyedik, nem tudom, ki megy Új-Zélandra vállalkozni, de jó tudni, hogy...
Hát, ha úgy gyűrűk ura film lesz.
Filmesek.
hogy a harmadik legversenyképesebb ország adószállás szempontjában, a negyedik Svájc, engem azért ez meglepett.
Engem is.
Megint kiderült, ugye megelőzték Luxemburgot, tehát 5. Litvánia, 6. Luxemburg, 7. Magyarország, 8. Csehország, 9. Szlovákia, 10. Izrael. Na, tehát az látszódik, hogy 3 balti állam, a V4-ek közül 3 ország, és akkor Svájc, Luxemburg van még benne, és meg Izrael. Tehát, hogy ez az első 10. Ez nekem azt mutatja, hogy azért itt az, hogy ez lett az első 10, ez nagyban a módszertannak is köszönhető. Tehát, hogy biztos, hogy elég gyorsan ki tudnék találni egy olyan módszertant, amitől mondjuk be tudnám emelni a dél-európai országokat versenyképesnek, vagy a Benelux államokat versenyképesebbnek. Tehát, hogy gyanús, hogy amit le lehetett tölteni, az egy ilyen zanzásított változat ennek a tanulmánynak. Abból az derült ki, hogy például az észtek, a lettek, litvánok, azok lényegében arra álltak rá, hogy akkor kell társasági adót fizetni, mint amit nálunk a kival, csak ott az van, hogy aki eléri a globális minimumadót, ott már nem lehet ezt a szabályt alkalmazni, de alatta lehet ezt a szabályt alkalmazni, tehát csak a profit kivételekor kell megfizetni, de hogy ott egyébként nem 9, hanem 20% az a társasági adó, amit meg kell fizetni, ugye az a különbség, hogy ha magánszemély a tulajdonos, akkor ugye ott 20% az SZIA is, az is egy kulcsos, hogyha jól értettem, hogy ebben ugye elég egy platformnak kerültek ezek az országok, hogy akkor ott nem kell már külön SZIA-t fizetni, hanem a lényegében a társasági adóval, tehát egy egyszerű 20% adóval, így van, és így ez ilyen nagyon könnyű megérteni, de hogy valószínű, hogyha kiszámolod a módszertant, hogy egyébként mi vonható le költségként, mi nem vonható le költségként, meg ugye nálunk is van kiva, nem megyek bele itt a részletekbe, tehát hogy itt nyilván én is, hogyha csinálnék egy olyan összehasonlítást, hogy 40 országot össze kell hasonlítanom, akkor elkezdnék borzasztó módon egyszerűsíteni, mert nem fog elmélyülni a 40 országnak, főleg már Magyarországnak a szövevényes adórendszerében, de hogy ez óhatatlanul olyan egyszerűsítéseket tartogat, ami nagyon félrevezető. Tehát lehet, hogy szerintem nem ettől jó Észtország, vagy Litvánia, vagy Lettország, hanem valószínűleg azért, mert sokkal kisebb a bürokrácia. Ez a rendszer például egyáltalán nem méri, pedig mondjuk az adózásban szerintem a bürokrácia egy nagyon fontos tényező. Tehát, hogy itt most csak megfizetett adókat nézzük, azt, hogy nekem hány munkaórám az, hogy megcsináljam az adóbevallásokat, meg hogyan, hány adóval kell foglalkoznom, ez például ezben nincsen benne. És a másik, ami például nekem egy ilyen furcsa dolog volt a tax competitiveness-ben, ez a consumption tax, tehát hogy a fogyasztási adókat is beleszámítják. Most hogy egy adóverseny van, országok közötti adóverseny van, cégek között, akkor azt a fogyasztási adók pont nem nagyon szokták befolyásolni. Tehát, hogy ez a magánszemélyeknek lehet, hogy érdekes, de hogy az meg nem egy versenyképességi kérdés, mert az, hogy hol adózok, az nagyjából azon múlik, hogy hol élek. Tehát, hogy azt úgy nem
nagyon... Tehát meg lehet próbálni Sakira féle bravúrokat, csak aztán annak is mi lesz a vége?
Tehát, hogy egy cégek mobilitása az könnyebb, mint a magánszemélyek mobilitása, és akkor tehát, hogy abból a szempontból meg nekem ez egy ellentmondás, hogy miért van ennyire fölértékelve a fogyasztási adó, tehát, hogy egyébként akkor még valószínűleg Magyarország még előrébb is végezne, illetve ami szintén nem elemez ez a dolog, tehát, hogy mondjuk Magyarországnak a cross-border tax rules, tehát, hogy a határokon átnyúló adótervezésben Magyarország az egyik legjobb lett, például nem, tehát az, hogy már nincsen a treaty az amerikaiakkal, az mondjuk ebben nincsen benne, és azért tudjuk, hogy ez lényegében le is lőtt itt elég sok minden. Tehát,
talán majd most javul a helyzet. Ilyen szempontból meglátjuk.
Ó, hát jó, hát ennek majd hárdozunk egy külön adást, hogy lesz-e új amerikai egyezményünk valaha, de én erősen szkeptikus vagyok, tehát hogy valószínűleg egy kicsit könnyebb lesz ezeket a tárgyalásokat most felvenni.
Én nekem két dolog jutott eszembe, de... bocsánat. Ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogyha Észtországnak az overall score-ja 100, akkor az adórendszer már tökéletes?
Hát igen, ugye onnan
már, tehát ezzel már nincs mit. Tehát akkor viszont az összes vétót el kéne fogadni, mert ők tudják a tutit, nem?
Egyébként igen.
Ez az egyik, ami eszembe jutott, a másik még igencet, azt már félig meddig lelőtted, de én még az illetékkel foglalkoznék egy kicsit, hogy ezek az oszlopok, azért ezek nagy adónemeket jelölnek. Ehhez képest a property taxes az fontos, de hogy ennyire fontos?
Hát igen, ez is egy versenyképességi kérdés, tehát hogy az, amikor mondjuk az országok közötti adóversenyképességet nézzük, akkor abban mondjuk az ingatlan illeték, mert hát tehát az ingatlan bizniszben számít, de hát az meg ott meg a piaci árak alapján fognak a dolgok eltűnni, tehát lehet nulla az illeték, hogyha alacsonyak az ingatlan árak, akkor az nem lesz egy versenyképes ország, tehát ebben is egyetértek. Igen, tehát hogy meg hát itt is az, hogy most van-e öröklési illeték, vagy nincsen, hát ez most egy versenyképességi indexben miért számít, tehát...
Meg a kérdés, hogy mit hova számolnak, tudom, hogy egy Veltex-et, az hova, mely kategóriába sorolják be. Nekem ami érdekes, ez a nemzetközi ranking rész, ahol ugye Magyarország harmadik helyezést ért el, ő maga mögé utasított egy Hollandiát például, vagy Luxemburgot is, ami szerintem nekem eléggé meglepő.
Igen.
Tehát, hogy nem mondom, hogy a hollandokkal mostanában olyan könnyű ügyletelni, meg bizniszelni, főleg a kusza adószabályaik miatt, de hogy meglepőnek találom, hogy mondjuk Luxemburgot magunk mögünk utasítottuk.
Jó, hát egyébként, ha technikailag nézzük a szabályokat, az egyébként érdekes, hogy Unitedként, tehát az Egyesült Királyság a második, igen. Az első, nincs is első.
De a Svájc.
Svájc az első, Svájc az első.
A titkos favorit.
Igen. Igen.
Jó, hát... Igen.
Igen. Jó, oké, köszönjük Kovács Kálmán. De hogy... Igen, és akkor az Egyesült Királyság meg a második, hogy tehát hogyha ezt azért mi is láttuk, hogy mivel házalnak Luxemburgban, hogy ezeket egyébként Magyarországon is meg tudjuk csinálni, tehát hogy ezek a dolgok semennyivel nem bonyolultak Magyarországon, itt egyszerűen a luxemburgok mindig azzal jönnek, és hát ez egyébként sajnos ebben igazuk van, hogy mi nem változtatunk évente kétszer adó törvényeket, illetve hogyha szerzünk egy rulingot, akkor most akkor le van írva, akkor az úgy lesz, és ezt az adóhatóság nem fogja felülbírálni. Tehát ez a jogbiztonság része azért Luxemburgban sajnos kell ismernünk, hogy sokkal erősebb, mint nálunk.
Meg kicsit színesebb a paletta. Tehát az instrumentumokban sokkal több mindent ismer a gyakorlatuk. Tehát, hogy a szabályok hasonlóak, vagy majdnem azonosak, de hogy a rutin azért az más. És valószínűleg ezt nem méri ez a rendszer.
Hát meg sok minden más sem, mert ha a jogbiztonságról beszélgetünk, akkor nem biztos, hogy Magyarországnak kéne a hetediknek lenni, ahol évek óta rendeleti alapú adóztatás zajlik, de mindegy, úgy tűnik ez nem probléma. Az viszont probléma, hogy hát vagy nem tudom, probléma, nem probléma. Az időnk végére értünk, meg a híreink végére is értünk, kedves hallgatók. Nagy nehezen, de minden belefért. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, és azt, hogy velünk tartottatok ezen alkalommal is. Jó szokásotokat tartsátok meg a későbbiekben. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
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 A Nyugtával dicsért a Napot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.